Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Lakatos Gergely van itt a stúdióban, az MHC Mobility Marketing és Üzletfejlesztési vezetője. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én már magamban ilyen autóprofesszorként, meg elektromobilitás professzorként jegyezlek, meg nagyon sok helyen látom, hogy szakértőként, szakemberként kérdeznek téged. De hogyha a barátokkal ülsz le, nem üzletfelekkel, nem pacsa, csak barátokkal, akkor most mit kérdeznek tőled a mobilitással kapcsolatban, az autóvásárlással, birtoklással kapcsolatban? Mi az a egy, kettő vagy három kérdés, ami egész biztos, hogy szóba kerül?
Az egyik az mindig az, hogy milyen autót vegyünk. És akkor ez mindegy, hogy most használt vagy új, csak az, hogy most mit érdemes venni hajtásba, márkába, mindenben, mert egyszerűen az, amit eddig megszoktak, hogy na, az biztos jó, abba lehet, hogy ott érzik azt, hogy most minden úgy picit változik, hogy
bizonytalan.
Hát hogy ami eddig tudásunk volt, az már kifutott. És ez egyik történet. A másik történet pedig ez a kínai történet. A harmadik történet pedig az, hogy ez az elektromos átállás, ez biztos meg fog történni, és akkor jön mindenkinek egy nagyon erős, általában ide vagy oda, hogy ez biztos nem, ez biztos igen, ez az elektromos autózás, ez
tehát érzelmi alapon állunk hozzá nyilván, ugye? Sokan.
Nyilván mindig van benne érzelmi alap, tehát de a másik oldalon meg van valami megtapasztalásunk a mi saját buborékunkon belül. Tehát, hogy ez a része, ez így van. Az érzelmi megtapasztalás az mindig ott van, tehát erre vannak különböző nyilván tanmesék, hogy a flotta menedzser összeállítja a beszerzési vezetőnek, hogy na, ezek az autókból lehet választani, de egyet kihagy, mert az úgyse fog tetszeni az ügyvezetőnek. És akkor most ez egy megalapozott ajánlat, és szakmai alapokon nyugszik, vagy pedig azon, hogy egy érzelmi alapon már egyet kihagytunk, mert az úgyse fog tetszeni az ügyvezetőnek.
Jó, akkor ennyi volt a személyes, és akkor vágjunk bele. Jó, egy nagy totál akkor az autóiparról. Jó, hogy most mit látunk 2024 derekán.
Én onnét indulnék, hogy az Európai Unió, vagy az európai történet az mindig úgy a világ közepének gondolta magát, mondjuk nyilván ezt el tudják mondani az amerikaiak, meg a japánok is, meg a kínaiak, de hogy mi így Európai Uniós szempontból ez a 17 millió autó, amit vásárolunk évente így összességében, ez az egész piacnak nem a nagy része. Tehát sokkal erősebb piacon mondjuk Dél-Amerikában, Ázsiában, kb. Az amerikai piaccal vetekszik ez a 17-20 millió autó. Tehát sok autónk van, és a lakossághoz képest sokat veszünk, de hogyha abba kell gondolni, hogy hol van még térnyerése az autónak, akkor mondjuk, hogy elmegyünk Ázsiába, hogy mindig látjuk ezeket itt is, egy család ül egy motorbiciklin hatan, ott azért még jóval nagyobb fejlesztési vagy bővülési lehetőségek vannak, és ezt az autógyártók is tudják. A másik, ami nagy totál és az európai piacra érvényes, hogy nálunk most nagyon erősen egy szabályozott piac van, azáltal, hogy ki van mondva 20-35, azáltal ki van mondva lépcsőzetesen a CO2 szigorítás. Tehát itt most nem az a szabad piac van, hogy bármit eladunk, amit a fogyasztó szeretne, hanem ez itt most egy négy szereplős játék legalább, és ebből a szempontból ez bonyolítja a helyzetet az autógyártóknak.
A négy szereplő az várja a fogyasztó, a gyártó, a törvényhozó.
A törvényhozó, igen, és akkor hozzá a meglévő infrastruktúra.
Igen.
Tehát, hogy
de igen, értem.
Hogy mondjuk milyen kutak vannak.
A reáliák.
Igen. Tehát, hogy ez a része, és akkor itt jön az a történet, hogy csak ebbe a szabályozói magatartásba, egy élő példa, hogy ugye a BYD most a legnagyobb autógyártó az új elektromos autókban, tehát a plug-in és az elektromos összeszámolva, ő gyárt a legtöbbet. Ő épített 10 hajót magának, egy hajóra 7000 autó fér föl, nem kevés szám, tehát mondjuk az MHC Mobility flottája kétszer ráférne, és az első hajó megérkezett Európába, és akkor mindenki félt, hogy 10 hajó milyen gyorsan, hogy fog jönni. A második hajó is elindult Európa felé, majd elkanyarodott Brazíliában.
Kapott egy jobb ajánlatot, és ez tehát, sok mindennel van így, a gabonával is így volt a legutóbbi.
Tehát
ebből kapnak a szempontból egy jobb ajánlatot, akkor egyszer csak máshol köt ki. Ne?
És akkor ugye ezt lehet nézni onnét, ugye, hogy jön a extravám, ami már ugye el is indult, és akkor kinek hány százalék, meg hogy. Szóval ez a szabályozási történet, ez így ott van. Brazíliában meg nincs ez a történet, ott gond nélkül mindenféle autót egyelőre el lehet adni. Nem kicsi piac, BYD hatalmasat megy, de ugyanúgy a Saic is,
hát én nem stb. Is, stb. Azt jól mondom, azt valakivel beszélgettem, egy nagy forgalmazóval, hogy talán úgy van, hogy az elektromos eladásoknál talán nem is a BYD volt, egy másik nagy kínai gyár, vagy előállító, vagy üzem, hogy első volt Belgium, második Brazília, emlékszem a két B betűs. Tehát igen. Egyet innen, tehát ami hihetet, akkor jött be nekem Brazília, hogy micsoda felvevő piac, és az igen. elektromobilitás, ami micsoda felvevő piac. Tehát valóban itt mi képezeltjük magunkat a világköldökének, de azért igen. A tények makas dolgok.
És hogy amikor ugye, hogy szorulunk le így, vagy visszük lejjebb a távcsövet, vagy szállunk lejjebb helikopterrel, akkor Magyarország, az Kelet-Európa, még kisebb piac, még inkább a malacfarka vagyunk. Tehát többszörösen a magyar piac az egy malacfarok. Ez nem azért, hogy most lebecsüljük magunkat, vagy kicsinek gondoljuk magunkat, hanem a számok alapján, hogyha azt mondjuk, hogy Kína tud gyártani legalább 40 millió autót, abból van neki egy 20 millió fölöslege, ami kvázi teoretikusan az egész európai igényt el tudna látni, vagy az USA-t, vagy felesbe. Nyilván nem ez a céljuk, meg ez irreális is. Sok minden szempontból ezek azok a számok, hogy aztán ide végén nekünk mi a választékunk, mert van egy nagy szabályzás, mert mi vagyunk a legkisebb országok egyike, ráadásul nyilván nem mi vagyunk a legvásárlóerősebb.
És az infrastruktúra sem nálunk épült ki a legjobban?
Infrastruktúrában kvázi, ugye többféleképpen lehet mérni, ha már így a töltőállomásról beszélünk, ugye, hogy aszfaltozott út, kvázi, vagy gyorsforgalmi út per töltőállomás, vagy autók per töltőállomás, vagy négyzetkilométer per töltőállomás, tehát ez ugye honnét nézzük a statisztikát, ezekben a riportokban azért töltőállomásban a többi országot nézve, főleg autó lakosság meg terület alapján így jól állunk, bár nyilván vannak szürke foltok, tehát mondjuk kelet része az országnak, délnyugati része az országnak, stb. Stb. A lényeg az, hogyha itt teljesen egy nagy képet nézünk, akkor most Európai Unió egy elég...
Élen jár a szabályozásban. Nagyon szigorú, rigorózus szabályokat húzott.
Igen. Tehát itt most a legnehezebb, vagy legszabályozottabb a piac az unión belül, és akkor itt minden autógyártó eldönteti, hogy ebbe a ligába akar-e játszani, vagy nem. Úgyhogy ez az, ami része. Ráadásul, ha úgy nézzük, akkor ugye ennek az új szabályoknak egyelőre a kínai autógyártók, akik az elektromobilitásba élen járnak.
Meg az akkumulátorgyártásban, meg az
összes többi. Igen, tehát a minden, ami ehhez kapcsolódik. Ők ebben ügyesebben vagy gyorsabban tudnak piacot nyerni. Hát most bejött ez a védővámos történet, de alapvetően ez idáig nekik ez egy jóval könnyebb pálya volt megugrani ezeket a szabályokat, mint a tradicionális német, japán vagy amerikai autógyártók.
De hogy milyen érdekes, és hadd fitoktassam a részben tőled szerzett tudásomat, igen. Hogy milyen össze-vissza van ez az egész. Hát az, hogy erre a nagy európai gyártók tiltakoztak a kínai autókat, illetve igen. sújtó védővám ellen, hát ezt ember nem érteni, hogy miért is. Hát azért, mert igen. az ő piacuk, luxus piacuk az kint van Kínában.
Igen,
és félnek a retorziótól, ha egyszerűsítettem.
Nagyon egyszerűsítve nézve, igen, ami történt, és ez nyilván hasonlóan szokott lenni más iparágban, hogy a kínai autógyártók gyorsan megjelentek az elektromos autókkal, mert látták, hogy itt most van egy piaci lehetőség, mert erre felé kell menni, illetve van egy olyan helyzet, hogy az európai autógyártók nem mondanám azt, hogy bealudtak.
De van egy 10 év
fórjuk. Egy 10-15 év fórjuk van így autógyártás terén, ami az elektromos autógyártást. Tehát ez igen, meg mondjuk tegyük oda nyugodtan mellé a Teslát. És ebből a szempontból a másik oldalról nézve, pedig Kínában megtörtént a 80-as évektől mondjuk 2022-ig bezárólag az a fejlődés, amikor a kínai társadalomban is átbillent már az, hogy ezek a kínai autók nem is olyan rosszak. Ezek a kínai autók már megfelelnek nekünk is. Mert a kínai, mondjuk a japántól abban különbözik, hogy a japán annyira patrióta, hogy ő azt veszi meg, ami japán. Mindegy, hogy milyen, bár mondjuk az a japán termékek általában igen jók, de a kínai meg úgy van vele, hogy igen, nekünk is van valamink, de hogyha ott Kínál valaki jobbat, akkor azt veszi meg. És ugye gyakorlatilag az történt, hogy 2018-tól kezdve a bent lévő, akár vegyes vállalati alapú németországi, vagy dél-koreai, vagy amerikai autógyártók, Ford, Volkswagen, mondjuk Kia, stb. Ezek gyakorlatilag ilyen 25-30-40-50%-ot veszítettek az eladás számokból, és jöttek föl szépen a kínai nagy autógyártók, mint a SAIC, az állami SAIC, ugye a Shanghaihoz kötető, vagy a BYD, ami kvázi magánvállalat, és Shenzhenből indult el, és gyakorlatilag amellett, hogy ők ugye Kínába piacot vesztettek, azon kívül még a kínaiak ugye visszatámadtak, és kvázi, vagy betámadtak Európába. Úgyhogy ebből a szempontból igen, a Mercedes is, a BMW is, meg hárman így mondták, hogy ne csináljuk
ezt. Nem kéne bántani.
Igen. Tehát ez a...
Mert a végén mi rosszabbul jártunk, nagy klasszikus, hagyományos európai gyártók.
A másik oldalról meg a védővámnak van egy másik lépése is, hogy ugyanakkor abban már felébredtek az autógyártók, hogy ezek a próbálkozások, hogy mi betámadunk oda, ti betámadtok ide, hogy most történnek olyan új alapú, mondjuk úgy második generációs közös vállalatok, amikor már mondjuk úgy, hogy a német és a japán autógyártóknak érdeke, hogy a kínaiaknál lévő elektromos autó tudást beinvestálják az ő saját cégeikbe, és ez most szintén egy olyan win-win helyzet, ami volt fordítva, hogy mi nem tudunk idézelesen elektromos autót gyártani, de miénk a európai piac, ez megint, és akkor ti adjátok az elektromos autó tudását, mi meg adjuk cserébe a piacot Európán belül, és akkor így gyakorlatilag már új generációs együttműködés, a BYD együttműködik a Mercedes-szel, a Denza márkájuk alatt, mármint a kínai BYD-nak van a Denza márkája, ami egy erős Mercedes együttműködés van mögötte, vagy lehet mondani, hogy a Volkswagen is most ugye vásárolt részvényeket, tehát mindenki, Stellantis is, tehát mindenkinek megvan az a kínai haladó testvér cége az elektromos autógyártásból, akivel most megpróbálnak úgy olcsóbb elektromos autót gyártani, meg egyáltalán elektromos autótechnikához férni, amivel ez működik, tehát magyarul az a szegmentált globalizációs történet, az a kör úgy bezárul, hogy gyakorlatilag mindenki megfogta valakinek a kezét, hogy adok-kapok módon.
De vagy... inkább több kezet fognak egyszerre. Azon gondolkodsz, hogy csak egy perc van még ebben a műsorfélben, ez most fontos, hogy Lakatos Gergely, az MHC mobil üzletfejlesztés és marketing vezetője van itt, és autóipar nagy totál, ez ennek a 20-22 percnek a munkacíme. Szóval régen azért tudtad, hogy mi van a csillag mögött, meg mi van az autóban, ugye? Vagy egy Ford, vagy egy Renault-nál, vagy egy Peugeot-nál. Még az is fontos volt, néha emlékszem, hogy azért nézzük meg, hogy hol gyártották azt az autót. Mert akkor, amikor az volt, hogy itt is gyártják, meg ott is gyártják, nézzük meg, hogy ezt hol is gyártották, az olaszoknál, vagy éppen valahol máshol. De most már ez egy misung, ami benne van, nem? Ez egy vegyes szörp.
Teljesen misung, és ilyenkor jön például csak egy élő példa.
A Teslában a kínai akkumulátor, meg az összes többi.
Igen, de hogy akár mondjuk egy gyártócsoportnak, most a márkát direkt nem mondok, a kisebb terepjárója az itt készül Európában, a nagyobb terepjárója meg Amerikában, és jött egy nagyon precíz használt autóvevő, és elkezdte mérni a lemez közötti vastagságot a nagyobb SUV-nál. És mondta, hogy ez biztos törött volt, mert a rés az nagyobb. És akkor mondtuk, hogy nem, hanem az van, hogy ezt Európában gyártják, ezt meg Amerikában. A védővám miatt a legtöbb nagy SUV-ot kivitték Amerikába gyártani, mert amikor még Trump volt az elnök, akkor egy nagyon erős védővámot tett be az autókra, nem csak a kínaira, hanem ezekre is, és akkor a vásárló eltűnt egy hétre, majd visszajött, hogy igazatok van, megveszem. Tehát, hogy ilyen minőségi gyártásban...
Más a standard, valamilyen módon mégiscsak más. Igen. Hát más a vastagság, az nekem standard.
Igen. Tehát, hogy ez még mindig benne van, hogy akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor veszek, nem tudom én, egy csillagos autót, vagy egy Volkswagen, most tök mindegy a márka, és akkor attól függően, hogy melyik kontinensen gyártották, Dél-Afrika, Európa, akármi, azért lehet tudni, hogy a minőségi összeszerelés más. Tehát volt olyan típus is maradva a SUV-oknál, amit lejjebb vittek Mexikóba, de egyszerűen olyan minőség jött ki, hogy följebb kellett tolni Északra Amerikába.
Miben érdemes gondolkozni a vásárlónak, fogyasztónak az következő 1-2-3 évben? Elmondtad 2035 elektrifikáció, Európa ebben szigorú, vagy most szigorúnak tűnik, de látszik, hogy a különböző gyártók, európai gyártók most különféle stratégiákon vannak, ugye? Tehát van, aki ebben totálisan hisz, ugye, hogy ez így fog történni, igen. És van, aki, mintha visszalépne, sőt, tegnapet olvastam, hogy valami nagy gyártó vett valami nagy belső égésű cuccot valahol, és valami nem tudom hány száz milliárdot investált bele. Ez olyan, mintha abban gondolkozna, hogy mégse biztos, hogy ez mindez meg fog történni. Nem tudom már a márkákat, meg a neveket. Ez egy nagy befektető volt.
Igen, az utóbbi, mondjuk úgy, hogy kb. Az egyik nagy mozgatórugó az volt, amikor decemberben a német gazdasági miniszter, vagy környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy ups, megállítjuk, december 16-17 volt kb. A dátum, és pontosan emlékszem, nincs több elektromos autó támogatás. Nehéz gépjárművekre és személyautókra is stop. genug, gipken gelmér, nincs több pénz, befejeztük. Mert hogy közben mondjuk az agrárgazdák úgy tüntettek, hogy ők meg nem kapnak, nem tudom én, benzinártámogatás, akármit, stb. És ők már egyébként a pluginnak a kedvezményét, azt meg már augusztusban kivették. Az Európai Uniós piac egy szabályozott piac most, a szabályok jönnek, mennek éppen amerre fúj a szél. Gyakorlatilag egy olyan négyes játszmában vagyunk, ami ki van tűzve egyrésztől, hogy ugye volt a 95 gram, ami 21-től lépett életbe, annak most 25-től jön egy mínusz 15%-os csökkentése, tehát a 95 gramot kvázi azt mondom durván le kell vinni 80 gramra. Ez azt jelenti, hogy eddig azután az autó után nem kellett büntetést fizetni, ami papíron ilyen 4 liter körül fogyasztott, most az, ami már még annál is kevesebb.
És emlékszem, egyszer azt mondtad, hogy ez olyan 1000 euró legalább egy autón, ugye?
Ez azt jelenti, hogy a 95 gram fölött grammonként 95 eurót kell fizetni, tehát ha most durván kerekítünk, akkor grammonként ez 40 ezer forint, és ez autóra tényleg, hogyha úgy lőtték be a CO2 kvótákat, akkor nagyon sokat kellett egy ilyen, ha most úgy nézzük, akkor ilyen 500 000 forint, 1 millió forint.
Tényező volt.
Tehát egy olyan lépcsőzetes rágító tényező, ami nem az infláció, nem ezért, hanem hopp, elsőjétől puf. Tehát ez olyan, mintha egy adókulcsot emelnének, hogy holnaptól
az adókulcs.
Igen. Tehát, hogy ez a része ez ott volt, és ez mindenkinek úgy kell valahogy igazodnia, ez az egész CO2 dologhoz, ami megint szigorodik 20-25-től, és erre már vannak előzetes számítások, hogy ez egy súlyos büntetési tétel. Mit tud ez ellen tenni az autógyártó? Hát megpróbál kevesebb belső égési autót eladni, megpróbál ezeket még inkább, hogy mondjuk szépen kikönnyíteni, tehát, hogy még kisebb motorral, még kevesebb CO2 kibocsátással. Hát lehet így is mondani, igen.
Én is hallottam.
És akkor ez ellen így valami tenni a másik oldalról, meg tolni az emberek felé a plug-in és az elektromos autót, mert eddig, és ez 2025-től változik, 2025-ig két kedvezmény volt érvényben, ami most kijön, és ez még inkább egy nehezebb lépés. Egyrészt azt mondták, ezek ilyen kontroverzális dolgok, de hogy azt mondták, hogy bár környezetvédelem, de ugye 50%-ban vásárolunk SUV-okat, ami az adott kategóriában ugye 15-20%-kal több terhelése a környezetnek, hogy ezért a SUV-okra adunk kedvezményt a CO2 kvótából, hogy ők egy picit többet teljesítetnek, hiszen nagy autók.
Hát igen,
környezetvédelemnek egy visszapofon, illetve azt mondták még, hogy ami teljesen zöld autó, tehát teljesen elektromos autó, annak a nullája az átlagba dupla nullát ér. Most a dupla nulla és a súly kedvezmény kijön, és ezek után jönnek azok a CO2 átlagok. Tehát mondok egy példát, a Volvo-nak 134 gramba kellett beleférni átlagosan, ezután ez 90 lesz. A Volvo nagyon jól áll, mert ugye nagyon gyorsan kiűzte a dízelt, és plug-int árul gyakorlatilag a nagy autókba, és tehát ő most 66 gramban áll úgy a számítások szerint. De mondjuk a másik sor végén, hogyha azt mondjuk, hogy ott a Volkswagen, akinek a 123-ba kellett beleférni, és most van 118-on, ő neki 95-re kell beférnie 2025-től. Tehát neki azért van egy nagy gap a gramba, és akkor mit tud csinálni? Ugye próbál több elektromos autót legyártani és átadni, és ez az egész árazást így befolyásolja.
De ez az is kell, hogy én megvegyem, hogy kapjak kedvezményt, és ez is mindenhol más a világon, és Európában is minden országban ezek szerint más, hogy most támogatom, vagy nem támogatom, hogy támogatom.
Igen. És akkor itt jön az a adok-kapok történet, ugye te most elmondtad a felhasználói autót, hogy hol az olcsó elektromos autó? Ugye ezt kérdezik a felhasználók, mert gyakorlatilag minden gyár plusz 4 év múlvára bejelenti, hogy lesz majd olcsó
népautója.
Olcsó népautója, és ez az olcsót azt most 8 millióra teszik. Úgyhogy mondjuk most egy átlagos Octavia Ford kategória 10-12 millió forint. Mondjuk a Suzuki kategória, Swift kategória, tehát ezek az alapbelépő modellek, azok vannak 7 millió forinton. Hol a töltőhálózat? Ugye ezt is kérdezi a felhasználó, mert ezekben azért még foghias történetek vannak, vagy hogy tudom tölteni, akkor nem is így egyáltalán, tehát hogy társasházban lakom, panelban lakom.
Hogy tudom és mennyiért tudom, igen.
Nincsen erős áram a faluban, megmondták, hogy ide nem is fog bejönni, stb. Ugye Debreceni közlekedési vállalattól ők most ott tartanak, hogy sok elektromos buszuk van már, de hogy többet nem tudnak már azért se, mert a jelenlegi áramhálózat,
nem
ezt
halani,
nem tudnak már több töltőt kiépíteni Debrecenen belül.
Tehát korlátos tud lenni.
Elérjük azt a korlátot, igen. Tehát, hogy ez, és a másik, a harmadik, amit szoktunk kérdezni, hogy hol a kedvezmény. Mert megszoktuk, hogy van, aztán most nincsen, és az egész dolgot ez ugye...
Meglebegtetik is, hogy kivesznek egy csomó mindent.
Igen. Ugye pont most mi vagyunk az aktuális elnökség az EU-ban, és a gazdasági miniszterünk pont tegnap jelentett be, hogy ők mit javasolnak, hogy ezt hogyan lehetne revitalizálni, ezt az EU egész átállásos, támogatásos, hálózatfejlesztős, autóeladós történetet. Tehát ez a felhasználó oldal. A környezetvédők ugye azt az oldalt ütik, hogy az autógyártóknál ott van a rengeteg profit, igenis tessék tovább haladni, ne forduljunk vissza, ha már beindultunk, védjük meg a földet, egészséget az embereknek, és a többi, és a többi. Tehát ez a része, ez ott van. Az európai autógyártók nyilván ez a védővám, igen, nem, az egy történet. Igen. Kérdezik, hogy hol a töltőinfrastruktúra, kérdezik azt, hogy akkor most még több támogatás, kevesebb
támogatás.
Igen, de
az infrastruktúrának azt mondja, hogy majd akkor csinálok töltőt, ha már ott állnak az autók sorba, az autók ott állnak sorba, azt mondják, hogy hol a töltő, akkor mindegyik a másikra vár, igen, ez is benne van.
Ez benne van. Én itt azt látom azért, hogyha megnézzük az autó kínálatot, hogy az autógyártók elértek oda, ahova tudnak jelenlegi helyzetükben, hogy rengeteg olyan modell van, ami már tudja azt az üzleti modellt, hogy elmegy 400 kilométert és 15 perc alatt feltöltött megint. Tehát, hogyha józan észre gondolkodunk, hogy egy ember mondjuk másfél-két órát utazik egybe, utána azért csak megállbocsát mosdóba, vagy megiszik egy kávét, vagy egyszerűen csak átmozgatja a tagjait, vagy megérkezett, akkor ez a történet megvan. De tehát, hogy ez a történet, ez itt mozog, hogy hol van, és a másik, amit az autógyártók mondanak, és ez tényleg nagyon erős, hogy abba nem nagyon gondoltunk még bele, hogy az elektromos autó gyártásához jóval kevesebb alkatrész kell, tehát jóval egyszerűbb összeszerelni, tehát jóval kevesebb gyártóhelység kell.
Igen,
és akkor gondolkozzunk legvégül ma saját magunkra, hogy kevesebb munkaerő kell.
Hogy egyre több szavazó, ezeket csak elveszte a munkát, így értettem.
Igen. Tehát, hogyha elmegyünk ugyanakkor meg a politikai szintre, akkor ez visszahat megint a törvényalkotókra, sőt, már ugye még csak egy német példát mondva, és ez nem jobb vagy bal helyezkedés, de a CDU-CSU csapat, pártcsapat, ők már ezzel komolyan viszik be a kampányba, ugye Németországban hamarosan választások lesznek.
Igen.
Tehát ez a része, ez ott van. A kormányzatok szintén mondják, hogy nekik most már elfogyott a pénz, nem tudnak tömegtámogatást beleadni.
Sőt, a meglevőket is kurtítják.
Igen, de ugyanakkor mondják, hogy ez egy versenyképességi tényező, hogy mi energiahatékonyabban fogunk autózni, stb. És akkor most érdemes abba így megállni, hogy én magam is, meg az MHC Mobility is márka is meghajtás független szempontból nézünk, hogy maga az elektromos autó...
Ez nagyon fontos, csak azért, mert nem mindenki, igen, tudja, hogy nem vagytok elkötelezettek se, igen, egy márkának, igen, se egy hajtási
láncnak. Igen, igen, igen. Tehát, hogy én mindig onnét nézem, hogy maga az elektromos autó, ez egy nagyon jó dolog. Ugye sokkal energiahatékonyabb, hogyha átváltjuk az üzemanyagot kilowattra, akkor ilyen 8-10 kilowatt per literből beszélünk, tehát azt jelenti, hogy egy autó, ami 15-20 kW között elmegy, az kvázi 1-2 literrel üzemel, ahhoz képest, hogy egy mai autó 6-8 literrel megy. Tehát azért ez egy tényleg egy energiahatékonysági tényező. A másik oldalról meg nyilván lehet azt nézni, hogy honnét lesz ennyi áramunk, de a lényeg az, hogy maga az elektromos autózás egy jó dolog, mert egy új szint visz az autózásba, tényleg a városban ez egy megoldás. Kínában is látni, hogy amikor ezeket a szigorításokat behozták, hogy bizonyos helyeken vagy városokban már csak zöld autó, meg így úgy amúgy, tényleg láthatóan ki tud tisztulni a levegő és minden. Az megint most más kérdés, hogy hol van olyan tömött város, mint Kínában. A másik meg azért tegyük ide az, hogy a legtöbb szennyezés mondjuk Kelet-Európára nézve a fűtési szezonban van, és ez abból jön, hogy kinek mennyire szigetelt a háza, vagy ki mivel fűt.
Vagy tehát, ki mit éget el. Igen.
Köszönöm, hogy konkrétabb vagy. Igen. Tehát igen, amikor a használt ruhadomány a mély szegénységben fűtőanyagé varázslódik, vagy Budapesten is igen, a szálopor az égés termékből jön, így télen nagyon erősen, akkor lehet ütni az autósokat, de a kutya...
Máshol van eltemetve, azt a 2 millió rossz kémény meg, vagy 100 éves kémény meg nagyon nehéz mondjuk itt Budapesten is valamilyen módon rehabilitálni, meg megváltoztatni ezt a fűtési rendszert.
Igen, tudom. Csak hogy ez a... hogy amikor kinyitunk megint, bocsánat, egy nagyobb történetbe, akkor nyilván törvényalkotói szemmel könnyebb azt mondani, hogy legyenek emissziómentes autók, mert azt megoldják kvázi az autógyártók, meg megoldják az energiaszolgáltatók, de a másik oldalról meg nyilván macerásabb, de többet érne, hogyha afelé mennénk, és akkor erre most egy tök jó program ez az idősházaknak a hőszigeteléses pályázata, hogy amink van, azzal jobban gazdálkodjunk.
ehhez képest akkor mit gondolsz, hogy hová vezet ez a mostani helyzet? És azért azt mondtad, hogy, hogy a, minden Európa gyártó azt mondja, hogy majd 3-4 év múlva ott lesznek a viszonylag reálisan, vagy relatíve olcsóbb elektromos autóim, majd azt vegyétek meg. Na de addig is egy csomó ember gondolkozik valamiben.
Igen, tehát most ugye abban vagyunk, abban az aranykorban, hogy mindenféle motorizációval lehet venni autót, ami felhasználói szemmel, hogyha józanul gondolkodunk, ez nagyon jó, mert mindenki azért át tudja gondolni, hogy mire használja az autót, az esetek 80%-ában, és olyan meghaltást tud venni. Keveset megy.
Élethelyzethez.
Igen, igen, stb. Tehát, hogy teljesen benzines, dízeles, plug-ines, teljesen elektromos. Igen, tehát ezeket végigmondva kidobja a rendszer, hogy neked mi a legtakarékosabb, hatékonyabb, stb. A másik oldalról nézve viszont ez a legdrágább helyzet, ami most van, mert egyszerre az autógyártóknak kell fejleszteni ezt is, azt is, amazt is, készleten tartani, gyártani, tudást.
Stb. Még az összes vasat tűzben kell
így
tartani.
Van. Igen, igen, igen. Tehát ez alapvetően ez egy drága mulatság innét nézve. Az, hogy visszatérve az előző kérdésedre, hogy miért jelentik be mégis, hogy akkor bentartunk fejlesztés irány pénzt a belsőgés autókba, mert érezni egy ilyen pici megtorpanást abban, hogy ezen a 12-14%-os új autó teljesen új elektromos, tehát 12-14%-on áll az új autók között az teljesen elektromos autóknak az eladása. És ez az elmúlt
Európában
átlagosan, és ez az átlagos 10-10, tehát ez az átlagos százalék, ez az elmúlt 1-2 évben nem nő. És hogyha 20-35-re szeretnénk odaérni, hogy ott már 100%-ban legyen, akkor igaz, hogy ez 10 év, de ennek továbbra is nőnie kéne. Viszont a másik oldalról, ha nézzük, akkor a töltőhálózat az meg teljesen le van maradva, 8-szor több töltőt kéne átadni, ez tavaly is kijött riportban, 23 tavaszán, idén is. Tehát ez a része, ez ott van. És
hogy
akkor
elérjük azt a vágyott célt, amit 35-re kitűztünk.
Igen, hát meg azt a célt, hogy az emberek hajlandóak legyenek elektromos autót venni, mert hogy ez van egy ilyen, tudod, hogy a divatba jönni, az egyrészt van egy exkluzivitás, hogy ami segít, hogy fú, csak itt lehet kapni, és én nekem
igen,
sikerült kapni.
Early bird-ök ott vannak, és aztán igen, utána meg leül a piac.
Igen,
hát most ezt látjuk.
A másik oldalról pedig az kell, hogy valami elterjedjen, fú, mert neked is igen, is van, és erre is van mindig egy ilyen számítás, hogy ez hol indul be, hogy ez ilyen 20-30%-os történetnél, amikor már minden harmadik embernek ott van, akkor már az
kínos,
ember
hogy neked nincs.
Igen, vagy már elhiszed, hogy ez tényleg működik, hiszen a szomszédban körbenézem, már mindenki elektromos fűkaszával nyomva, és nem benzinessel, akkor te se akarsz hangosan röcögni a kertbe. Tehát ez a része, ez ott van, ugyanakkor ki mit vegyen, én azért mindig azt szoktam mondani, hogy ne a divat után menjünk, hanem ha magánvásárlók vagyunk, tényleg nézzük meg, hogy mi az, ami nekünk jó. És az alapján döntsünk, mert ez is egyrészt egy visszajelzés az egész helyzetre, hogy figyeljetek, én most ezt tudom megvenni, mert az egész élethelyzetre van nézve ez a jó megoldás. És a mobilitás szempontjából az Európa Autógyártók Szövetség is azért felhívta erre a figyelmet, hogyha túl drágítjuk az egész történetet, vagy az emberek nem hajlandóak váltani, mert nincs miért, akkor az egész autópark nem modernizálódik, hanem öregszik. És Magyarországban ez a helyzet, hogy az elmúlt 10 év alatt 5 évet öregedtek. Tehát már értük a 11 évet,
igen,
és most megint
onnan estünk vissza 16-ra. Igen.
Igen, tehát ez a környezetszennyezésben, és erre, amit a Hannula Barna úrék is a Győri Egyetemen kimérték, hogy egy öreg autó az exponenciálisabban sokkal többet ront az egész helyzeten, mint egy-két éves autó, ami általában jobban karban van tartva. Szóval, hogy itt ebben a CO2-ben nagyon sok helyről meg lehet ezt fogni, és akkor még az ESG-t nem is beszéltük, az egy vállalati téma. Magán felhasználói szemmel az ember olyan autót válasszon, ami neki jó. Ebbe nyilván utána lehet nézni, vannak ilyen kalkulátorok, hány kilométert, hogyan akarok menni, stb.
Hogy fogom tölteni, az
hogy
mennyibe
tölteni?
Kerül,
igen,
van-e
igen,
napelem
igen,
a házamon.
Ezek ott vannak, és az autógyártók most meg egy picit ilyen kivárásra játszanak, mert a 35-höz képest 26 az az év, ami ki van mondva és le van írva, hogy akkor felül lehet ezt vizsgálni. Szerintem egy picit most mindenki részben erre hangolódik, részben elfogytak a források, és egy pici újragondolás szerintem már úgy megindult, meg nyilván most az egész EU újraépül, meg még Németországban lesznek választások, meg ugye Franciaországban is most van egy ilyen választási helyzet, tehát hogy most nyilván nem fognak eldőlni nagy dolgok, egy-két év múlva viszont már muszáj behúzni, és az, hogy egyébként egy autógyártó bejelent, hogy a következő 10 évre erre átcsoportosítunk, hát csak gondoljunk a saját magunk megtakarításaira, hogy elkezdünk félretenni, hogy jó, ebből
változhat a helyzet.
Igen. Tehát, hogy ráírjuk a borítékra, hogy na ez az új autónak a pénze, aztán tönkre megy a hűtő, és veszünk belőle egy hűtőt gyorsan. Úgyhogy itt is azért ezek a kijelentések, hogy ennyi pénzt átcsoportosítunk meg annyi pénzt, ezek nyilván üzenetek is a tőzsde felé, a politika felé, az emberek felé, meg tényleg cselekvési tervek. Az autógyártók nem tudnak hip-hop átállni egyik oldalról a másikra, ezt láttuk a Covid-ban, láttuk az ukrán háború kapcsán sajnos, úgyhogy ebből a szempontból azért mégis irányt mutatnak, de azért ezek mindig ilyen szándéknyilatkozatok.
Emlékszem, talán egy éve mondtad, hogy most van egyfajta aranykor, ha valaki vásárolni akar.
Igen.
Úgy általában, mert most úgy tűnt, hogy ideális a helyzet. De most, hogy hallak, nem most van akkor az új aranykor, ugye?
Az aranykort azt arra értettem, hogy így a mód meghatás terén sokféle van, meg sajnos más szempontból is aranykor volt az elmúlt egy-két év, hogy aranyáron voltak az autók. Most azt érezni egyébként, hogy mindenki feltöltötte magát készletekkel a Covid utáni készlet hiányos történetbe, és nyilván a készlethiány mindig egy pici túlgyártást eredményez, tehát ebből a szempontból nagyon erős újraárazások vannak.
Tehát most a vásárló van jobb pozícióban.
Jobb pozícióban, nagyon sok autót újraárasztak, az azt jelenti, hogy lefelé csökkentettek az árakat, újra vannak kedvezmények. Tehát ebből a szempontból egy jó helyzet van. Ilyen szempontból, hogy na most hirtelen jön egy szigorító szabályzás, vagy valami ilyesmi, én erre így most így nem tippelnék, megyünk tovább befelé a 20-35 felé, 26-ban majd meglátjuk, hogy merre puhul. De most minden autónak úgy mondom, megvan az a létjogosultsága, hogy el lehet majd adni, mert ha most még megveszünk egy dízelt, azért 4-5 év múlva, akár most használt autóról beszélünk, akár nem, még mindig lesz keletje. Ha más nem, ugye azért körülöttünk még vannak nem EU-s országok, ahova ki lehet ezt exportálni, hogyha hirtelen valamilyen szabályozás jönne. De a józanész, meg a racionalitás, meg a magyar vásárlóerőben azért nem egyik napról a másikra lesz úgy áttörés, hogy kipiszkáljuk, hogy nem veszük meg a dízelt vagy a benzint, mert az már nem trendi vagy ilyesmi.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.